Gyertek, nyissuk ki a Bibliánkat Márk evangéliumánál, és a 6. rész 45. versétől fogom olvasni Isten igét, és álljunk föl, így hallgassuk meg az Úr igéjét, az Úr iránti és az igéje iránti tiszteletből. Tehát Márk evangéliuma 6. rész 45. verstől fogom olvasni, ez az új fordítású Biblia 48. oldalán található az Új Szövetségben. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bécsvajda felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúztott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél. Ők pedig szer fölött csodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Urunk, köszönjük neked a te igédet, hálát adunk az életünkért azért, hogy tanítasz bennünket, és hogy tapasztalhatjuk mindazt, hogy jó veled járni, Uram, hogy áldottak lehetünk, hogy biztonságban lehetünk, és most így kérünk téged, hogy szólj hozzánk, és nyisd meg a mi szívünket a te igéd előtt. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Tudjátok, hogy most egy olyan időszakban van a közösségünk, hogy június 9-én lesz egy előjáró választás, illetve több más fontos feladatra, szolgálatra is lesz majd kirendelés, megerősítés. És hát eddig két igehirdetés, két tanítás szólt már erről a témáról. Miről is volt szó eddig? Az egyik téma az volt, hogy mi is az a biztonság, amit Jézus ad a vezetéshez. Egyrészt egy vezető számára, másrészt pedig a vezetettek számára, hogy milyen értelemben mondhatjuk, hogy biztonságban vagyunk, hogyha vannak vezetőink. Ha emlékeztek rá, akkor négy olyan dolog volt, amit Jézus a Gecsemáné kertben a keresztre feszítése előtt megköszönt, és amit elmondott az atyának. Az egyik, hogy a tanítványokat Isten adta. Tehát Isten adta őket Jézusnak, ez egy hatalmas biztonság, ha ennél nagyobb szinte már nem is kell, hogyha Isten ad nekünk valamit, igaz? És ugyanígy, hogyha meg vagyunk győződve arról, hogy vezetőinket Isten adta, ez egy biztonság. És ha egy vezető meg van győződve róla, hogy hát Isten adta őt, akkor ez egy biztonság, hogy meg tudja tenni. Akár így a gyermek nevelésre is mondom, hogy apáknak és anyáknak, hogyha meg vagytok győződve róla, és szerintem erről nem nehéz meggyőződni, hogy Isten benneteket rendelt azoknak a gyermekeknek a felnevelésére, mert hát ki mást rendelt volna, akkor ez egy biztonság nektek, hogy hát Isten bízott meg benneteket. Hát ha ő bízott meg, akkor nyilván meg tudjátok ezt tenni. Ez volt az egyik. Aztán a másik, hogy azt mondta Jézus, hogy ezek a tanítványok megértették és befogadták az igét. Ez egy biztonság. Mondhatjuk az életünkben egy biztonság, ha te megérted az igét, és befogadod, és éled. Ennél nagyobb biztonság, megint csak mondhatjuk, hogy hát mi kéne még, hogy megértetted azt, amit Isten mondott neked, és befogadtad, és azáltal élsz. Aztán azt is mondta Jézus az atyának, hogy felismerik, ők azok, akik felismerték, hogy Jézus az atyától jött. Hát azért vagyunk keresztények, azért követjük Krisztust, mert felismertük, hogy ő az atyától jött. És azt mondja Jézus, hogy igen, ez egy biztonság, ez egy olyan biztonság, hogy tudod, hogy kit követsz. tudod, hogy az Atya küldte Jézust, és felismerted. És felismerted, hogy ő az Atyától jött, és az Atyához vezett téged. És van a negyedik, hogy azt mondta Jézus, hogy könyörgök értetek. Akkor is a tanítványokért is könyörgött, még gondoljatok csak bele, hogy ott a Getsemáné kertben, amikor mondhatnánk, hogy mi mással lehetett volna elfoglalva Jézus, mint hogy önmagára gondol, és arra a küzdelemre, amiben ő volt, a tanítványokért könyörgött. És aztán azt is megígérte nekünk, hogy most is könyörög értünk, és esedezik értünk a mennybe. Úgyhogy ez az a biztonság, amiben, hogyha te elvállaltál egy szolgálatot, ha te egy feladatban vagy, akkor azt mondhatod, hogy igen, ez egy jó feladat nekem, hiszen az Úrtól van, és az Úr vezet engem. Vagy ha pedig tekintesz valakire vezetőként, akkor nem azért biztonságos, mert ő esetleg úgymond emberileg tökéletes, vagy könnyen csinálja, hanem ezekért. Aztán volt szó a feladatról, ezt részletesen most nem szeretném elmondani, csak azt a három nagy feladatot megemlíteni, hogy mi a feladat, mi a pásztorlás, a felkészítés és a példaadás. És megint egy picit utalok a gyermeknevelésre, hogy a gyermeknevelésnél is. Sokszor a szülők valahol azt gondolják, hogy talán csak a pásztorlás a feladat, hogy vigyázni arra a gyerekre, hogy nehogy valami baja történjen. Na de hát ott van az a másik kettő, a felkészítés és a példaadás. És hogy mennyire nagy dolog ez egy szülőnek az életében, hogy példát adhat a gyermekének. De nem adhat, hanem példát ad a gyermekének. És hogy ha valaki nem akar példát adni, akkor is példát ad, csak akkor egy olyan példát ad. És azt mondta Jézus, hogy a vezetőknek is ez a hármas feladatuk van. A pásztorlás, hogy őrizni a nyájat, hogy vigyázni a nyájra, aztán ott van, hogy felkészíteni a szolgálatra a szenteket, és legfőképpen pedig ott van a példaadás. A példaadás, hogy úgy vezessék azt a közösséget, a rábízottakat, akár kik azok, hogy követhető legyen az a vezető. Aztán volt egy tanítás arról, hogy mik is kellenek a jellemzői legyenek egy jó vezetőnek, vagy egy szolgálattevőnek, vagy azt mondanám, hogy egy édesapának, egy édesanyának, vagy egy munkatársnak. És láttuk azt, emlékeztek arra a táblázatra, hogy a világban úgy néz ki, hogy először megnézik a talentumot, utána jó az, hogyha van valamiféle karizmája, tehát úgymond, most világi értelemben mondom, egy lelkes ember, és hát a jellem, hát az meg olyan, amilyen, mert végül is hát azzal úgyse tudunk mit csinálni, és tudjuk azt, hogy sok-sok jellemében tönkrement és követhetetlen ember vezeti ezt a világot. És pontosan ezért nem működik ez a dolog. És hogy az Úrnál, az ő országában meg fordítva van. Azt mondja Isten igéje, hogy a te jellemed az a váz, az a tartó szerkezet, ami a életedet tartja. És Isten azt nézi, és amikor presbitereket, előjárókat, vagy diakónusokat, vagy segítőket, vagy szolgálókat akar Isten szolgálatba állítani, akkor mindig azt mondja, hogy na, ilyen legyen az ő jellemük. És nyilván ő fogja adni hozzá az ajándékot, és nyilván talentumodat is tudod használni, de mindig a jellem az, ami fontos. És most, amikor erre tekintünk, hogy megbízunk szolgálatokkal testvéreket, akkor ugyanígy ezt kell követnünk. A mai napom arról lesz szó, hogy Isten hogyan tud használni téged. Vagy úgy is mondhatnám, hogy hogyan használ téged. A szónak a teljesen pozitív értelmében, hiszen azt gondolom, hogy egy edénynek a konyhában akkor van igazán szerepe, vagy értelme, ha azt használják, nem? Tehát, hogyha nem tudom, kinek van tele a konyha kredence olyan edényekkel, amit soha nem használ, hogy kizsúfolja tele ilyenekkel. Lehet, hogy van ilyen, de általában nem, azokat inkább kidobjuk, azok nem kellenek, hanem azokat tesszük oda, amik fontosak, amiket használunk. És az Úr ugyanilyen módon használ bennünket, cserépedényeket, edényeket, szent edényeket, elkülönített edényeket. És arról lesz ma szó, hogy hogyan is teszi ezt Isten a mi életünkkel. Tamásról kiderült, hol van Tamás? Ott van, hogy egy rossz igehirdetést hallgatott meg, ezt csak idézőjelben mondom, hogy, vagy lehet, hogy összekeverte, de én azt szeretném, ugye nem azt, ami itt hangzott el, hanem azt az igehirdetést, ami ott a közgyűlésem hangzott el, de azt gondolom, hogy ez nem véletlen volt ez a tévedés, mert egy nagyon jó igehirdetést hallgatott meg Tamás, és én bátorítalak is benneteket, hogy akinek van lehetősége, meg ideje, hallgassátok meg. És én is pontosan ez volt bennem, hogy szeretném nagyon röviden csak elmondani ezt, amit már Tamás is elmondott, ezt a kenyeres példát, mert ez nagyon ide is tartozik, és azt gondolom, hogy ott, amikor John Upton, a szövetség elnöke elmondta, igen nagy hatású volt, és bennem is nagyon mélyen meggyökerezett, és ide is tartozik ehhez a részhez. Miről is beszélt ő? Föltett egy kérdést, hogy miről ír a Biblia, hogy Jézusnak a kezében mi volt a legtöbbször? És akkor sok minden előjött, például, hogy mondjuk gerenda volt, vagy ilyen asztalos dolgok, hát nem is asztalos, hanem inkább komolyabb tetőszerkezeti dolgok, de azt mondja, nem ez volt. Aztán mondta, hogy hát Isten igéje volt. És azt mondta, nem ez volt Jézusnak a kezében a legtöbbet, hanem a kenyér. És erre hozott egy példát, itt pontosan, amiről ma beszélünk, az előtt van leírva ez a példa, hogy Jézus mit csinál azokkal a dolgokkal, ami a kezébe kerül. És megnézzük, hogy itt, annél a csodánál, hogyha emlékeztek a kenyérszaporítás csodájánál, nem arról volt szó, hogy Jézus úgy tett csodát, hogy úgymond nulla kenyér volt, bár úgy is tehetett volna, mert Jézus úgymond meg tudja azt tenni, hogy a semmiből teremt valamit. De mégsem így tette, hanem úgy tette, hogy szüksége volt valamire, amit ő kapott. És már nem a Márk evangéliumában, de a János evangéliumában ugyanezt a történetet megnézzük, akkor egy pici gyermeknél volt ez a néhány kenyér. És ő volt az, aki az ő gyermeki hitével azt tudta mondani, hogy hát itt van. És lehet, hogy ugye tanítványok gondolták, hogy hát ez megmosolyogtató ez a dolog, hiszen most itt van 5000 ember, hát most 5 darab kenyérrel, hát most mi, de hát aranyos ez a kisgyermek, mert végül is odaadta. De mit tett ez a kisgyermek? Ha visszafordítom, ha belegondolunk, akkor azt tette, hogy az, ami nála volt, ami neki volt, ami neki elég volt, és ami egyébként rengeteg embernek meg semmi volt, azt fölajánlotta. És erről beszélt Upton ott ezen az igehirdetésem, hogy Jézus először is, tehát az egyik dolog, amit tesz, hogy elfogadja azt, amit odaadsz neki. Nyilván, ha olyasmit adsz neki oda, amiben úgy érzed, tehát amit te gyermeki hittel oda tudsz neki adni. Nem felnőtt hittel, tehát azzal a reális, végiggondolt felnőtt hittel, hogy na, ez biztos jó lesz az Úrnak, hanem gyermeki hittel, hogy azt mondta, hogy nekem ez van, de ezt én oda tudom adni. És azt arról beszélt itt, amit Tamás is már elmondott, hogy Jézus ezt elveszi, tehát elfogadja tőled. És szeretném mondani, hogy igen, Jézus mindent elfogad tőled. Nem tudsz neki olyat adni, amit ő ne fogadna el tőled. Hozzáteszem, mondom, hogy azt, amit te tényleg a te hited által azt mondod, hogy igen, Uram, ezt tudom csak adni, ezt odaadom. Vagy amikor Sanyi prédikált a lisztről, meg az olajról, meg ezekről, hogy oda tud, hogy Jézus ezt elveszi. És akkor azt mondta, hogy utána mit is csinál Jézus, amikor elvette, amit elvett. Ugye megáldja, és arról beszélt Upton egyébként, hogy ezt rendkívül módon szeretjük, amikor megáld valamit Jézus, de utána tesz még valamit, azt mondja, megtöri. Ezt már nehezebben viseljük, és aztán odaadja. És arról beszélt, hogy ezt csinálja velünk is. Tehát, mint emberekkel. És hogyha egy picit most így belegondolunk, akkor igen, amikor megtérünk, akkor odaadjuk önmagunkat Istennek. Magunkat. Nem tudunk mást adni, csak önmagunkat tudjuk. Jézus azt elfogadja. És azt mondja, hogy nincs senki olyan ember ezen a földön, aki azt mondaná Jézusnak, hogy itt vagyok, Uram. Azt mondja, hát te nem kell ezt, mert te nem vagy megfelelő, vagy te túl kicsi vagy nem tudom, hogy mi van veled, vagy túl bűnös voltál. Elveszi, és megállt, de utána meg is tör téged, és utána pedig odaadja az embereknek, azoknak, akiknek szükségük van. Hát értitek ezt a képet, és ez volt az az üzenet, amit ő elmondott, és ebben a dologban azért is hoztam ezt én most ide, mert én itt egy dologról szeretnék beszélni, abban a tekintetben, amit úgy gondolom, hogy arra a kérdésre válasz, hogy hogyan tud használni bennünket Jézus, vagy hogyan használ bennünket Jézus, és ez az egy dolog, amiről ma szeretnék beszélni, az, hogy megtörve. De hogy ez mit is jelent? Mit is jelent az, hogy megtörve? Tegnapi napom, már említette valaki, nem tudom, hogy volt, vagy talán Tamás, hogy voltunk Pécsen, Laci, meg én voltunk a úgymond sofőrök, és vittünk négy meg, nátok, öt fiú volt, vagy négy, akkor kétszer négy palántát vittünk, amit öntözni vittünk oda, négy leányzót és négy fiút. És hát elég fárasztó volt, mert ötkor kellett kelni, és késő 10 órakor értünk körülbelül haza. És azt gondolom, hogy Lacinál most megszületett valószínűleg egy döntés az ő életében, hogy ő is be fog szerezni szerintem egy GPS-t. Igaz, Laci? Vagy rosszul gondolom? Igen, pont ezért mondtam, hogy szerintem lehet, hogy Laci azt mondta, hogy a GPS-re nincs szükség, ugyanis hát nekem volt GPS-em, neki nem volt, és hát úgy mentünk, hogy nem teljesen egymás után mentünk, hanem úgy nagyjából ugyanazon az útvonalon, és telefonos kapcsolatban voltunk, és időnként találkoztunk, hogy a benzinkutnál, stb. És mikor visszafelé jöttünk, akkor fölhívtam Lacit már, hogy érdeklődtem, hogy merre járnak, és kiderült, hogy ők már előttünk járnak, mert hát mondjuk nálunk volt GPS, de annyira belemelegtünk a beszélgetésbe, hogy nem figyeltem oda, és én egy nagyobb utat tettem meg ennek következtében, mint ők, és már előttünk voltak, de egész közel voltunk, és mondtuk, hogy éppen Nagy Kanizsán vannak, de jó is, hogyha én most megelőzöm őket, mert nem tudják, hogy kell menni. Na hát én megelőztem Laciékat, és mutattam az utat. Hát az úgy nézett ki, hogy egy elég bőséges városnézést alakítottunk ki, ugyanis közben átalakították az egész várost, és mindig, amikor a GPS mutatta nekem, hogy mi van, én egész más láttam a konkrétan már a valóságban, úgyhogy körforgalomban több kört vettünk, az emberek csak bámultak, hogy ezek mit csinálnak, többször megfordultunk. Na úgyhogy erre gondoltam, hogy Laciban biztos nem született meg a döntés, hogy ő most beszerez egy ilyen kütyüt, mert szerintem hamarabb keresztül mentek volna a Nagy Kanizsán, mint ahogy minket követtek. De miért mondtam ezt el? Azért, mert úgy néz ki, hogy olyan dolgokra tudjuk egymást, hát nem azt mondom rávenni, vagy bizonyságot tenni, vagy segíteni, amiről azt látja a másik ember, vagy azt tudjuk mondani, hogy igen, ez működik, és ezt átéltem, és ez így van. És hát most itt a GPS-nél ez nem jött össze, úgyhogy majd legközelebb megpróbálom újra ezt Lacinak jobban megmutatni, hogy tényleg jó dolog azért. Viszont amiről most szeretnék beszélni, és ezért mondtam el ezt a pici kis történetet, ez a megtöretés, erről viszont azt tudom mondani nektek, hogy ez ilyen. És mély meggyőződésem, és azt gondolom, hogy mindenkinek, aki szolgálatokban komolyan benne van, azt mondhatja, hogy enélkül nem megy. Tehát anélkül, hogy Jézus megtörné a te életedet, nem fogsz tudni szolgálni. És Isten országában alkalmatlan vagy. Ha mondhatom, hogy mikor vagy alkalmatlan, ha lehetsz alkalmatlan, akkor lehetsz alkalmatlan, ha a te tested, a te életed nincs megtörve. Ebben a Jézusi értelemben, ahogy itt ebben a történetben is láttuk. Szeretném, hogyha most olvasnánk azt az igét, amiről ma szó lesz. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bétsajda felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Azt látjuk, Jézus ritkán kényszerít. Kevésszer látjuk ezt a Bibliában, hogy kényszeríteni, nem? Még a gazdag embernek is mondta, hogy barátom, az az út, hogy mindent eladsz, és akkor tiéd a mennyek országa. És a barátja, az az emberke nem tette ezt meg, és Jézus szomorúan nézett utána, és elengedte. nem kényszerítette semmire. És még sorolhatnánk sok-sok helyet, ahol nem tette ezt. Viszont ezek a tanítványok döntöttek Krisztus mellett. Ezek a tanítványok ott voltak, és őrájuk úgy tekintett Jézus, hogy ők fogják továbbvinni azt, amit ő elkezdett. És hogyha most a mennybe menetelről beszélünk, akkor ugyanez. Jézus tudta, hogy ők fogják továbbvinni, és itt hagyta a tanítványokat, és hagyott nekik 10 napot, hogy egy kicsit gondolkozzanak, hogy mi állhatott akkor a fejükbe, és hogy mi volt, nem tudjuk, nem könnyű, de nem volt nekik könnyű. Jézus tehát itt a tanítványokat kényszerítette, és szeretném azt mondani, hogy ha te Krisztushoz kötöd az életedet, és hogyha te szolgálatot válasz, akkor számíthatsz erre. Számíthatsz erre, hogy Jézus fog kényszeríteni. De nem azért fog kényszeríteni, hogy valamiféle rossz dologba legyél, vagy leuralja az életedet, hanem azért, mert annak, hogy te egy használható edény legyél, annak ez elengedhetetlenül szükségessége, hogy te valami módon megtöressél az ő kezében. Azt olvassuk tehát, hogy Jézus kényszerítette a tanítványai szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra Bétsajda felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Ez csak egy zárójeles rész, hogy igen, ezt Jézus nagyon mélyen gyakorolta, nagyon sokat gyakorolta. És mindig eszembe jut ilyenkor, hogy ő Isten fia volt, hát ha neki szüksége volt erre, akkor nekünk mennyivel inkább, hogy elvonuljunk időnként, csak megálljunk az Úr előtt. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Egészen biztos vagyok benne, hogy Jézus mindenben itt most képbe volt. Voltak olyan szituációk, amik azért úgy meglepetéssel érték őt. Nem gondolom, hogy ő egy annyira kézi vezérlésbe volt, hogy mindig mindent előre már tudott. Amikor például a tanítványok jöttek és mondták, hogy nem tudjuk kiűzni ezt az ördögöt, akkor fejéhez kapott, hogy hát meddig szenvedhetlek bennetek. Nem hiszem, hogy ezt eljátszotta, és úgy volt, hogy na most fognak jönni a tanítványok, most fogják mondani, hogy nem tudtam, na én akkor most azt fogom mondani, hogy meddig szenvedhetlek benneteket, hanem bizony időnként őt is érte meglepetés. Most a szónak abban az értelmében, hogy rácsodálkozott, hogy milyenek is ezek a tanítványok, de itt nem erről van szó. Azt gondolom, hogy nagyon jól tudta, hogy mit csinál, hiszen már itt a előző történetnél is, amikor azt mondta nekik, hogy ti adjatok nekik enni, akkor tudjuk a János evangéliumából, hogy Jézus tudatosan próbára akarta tenni az ő életüket. Tehát ez volt az ő eldöntött szándéka, és azt mondta, ti adjatok. Pedig már tudta, hogy ő fogja megoldani a helyzetet, tudta, hogy mi lesz, de ezt mondta nekik. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Hát ezt is nagyon, ha belegondoltok el, hogy van humora azért az Úrnak, hogy úgy csinált, mint hogyha el akarna menni mellettük. Mit csináltak ezek a tanítványok? Nézzétek csak meg. Ellenszél volt, és küszködtek az evezéssel. És ez a másik dolog, amit szeretnék mondani. Tehát az egyik az volt, hogy Jézus igenis időnként kényszerít bennünket. És ez így van helyén. És ez jó. És tudjad, hogyha te hozzákötöd a te életedet, akkor ez biztos, hogy meg. Ez olyan ez, mint ahogy egy gyermek egy családba benne van, hát biztos, hogy a szülők fogják időnként kényszeríteni azt a gyermeket, hogy fel tudják nevelni. De a másik dolog az, hogy Jézus itt tudatosan vitte be ezeket a tanítványokat az ellenszélbe és a küszködésbe. Hát nem tudjuk, mit élhettek át ott a tanítványok, lehet, hogy nekünk ez a történet ilyen kedves történet, de azért kemény lehetett, hogy ott a vizen sok-sok hiedelemmel, meg az akkori kultúrának a minden ismeretével vannak, jön az ellenszél, és küszködnek, és nem haladnak előre. És pedig azt mondták, hogy hát Jézus mondta, hogy menjünk át. Tehát az Úr mondta, és mégis küszködsz. Szeretném azt mondani, hogy lehet olyan, hogy az Úr rád bíz valamit az életedre, és ellenszélbe kerülsz, és küszködni fogsz. Hogy ez nem összeegyeztethetetlen. Tehát ez nem úgy megy, hogy amit az Úr rád bízott, az mint kés a vajban halad. Ez az a rész, amiről beszélt Ápton, ez az áldás, amit szeretünk, és amit meg is tapasztalunk, és időnként kell ez nekünk. És látjuk, hogy igen, az Úr megállt bennünket, és működik, de azt látjuk, hogy itt Jézus kényszerítette őket a hajóba, ellenszél volt, és küszködés volt. És azt is szeretném mondani, hogyha ilyen van, akkor az majdnem isteni jelnek is vehetitek. Isteni jelnek vehetitek, hogy jó úton jártok. Mert az Úr küldött ide, és úgymond most munkálkodik rajtatok, bennetek, és megtör benneteket arra, hogy használni tudjon benneteket, hogy utána oda tudja adni a ti életeteket. Itt voltak ezek a tanítványok, ellenszélben és küszködésben. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértett, és felkiáltottak. Mindjárt látták ugyanis, és megrettentek. Ezen sokat lehet gondolkozni, hogy hát Jézus ott volt, és nem ismerték föl, vagy mi lehetett. Vagy talán olyan távol volt, hogy csak ilyen fura alakot. Én azt tudom nektek mondani, hogy én gyermekkoromban nagyon sokat síeltem, és édesapámnak a síelési stílusát kb. 3 kilométerről meg tudom állapítani, ahogy ő megy le. Mert ő úgy megy, és tudom, hogy ő az. És higgyétek el, hogy bárkiről meg lehet állapítani, hogyha valaki csak megy az utcán, nem kell ahhoz a fizimiska, mindenkinek van egy teljesen egyértelmű mozgása. Tehát én nem gondolom, hogy itt arról volt szó, hogy Jézust nem látták. Én arra gondolok, hogy itt arról volt szó, hogy ezek a tanítványok itt, amikor a küszködésben voltak, talán már elveszítették a pánikba estek, elveszítették a realitás érzésüket, és hát egyszerűen nem tudtak már úgy gondolkozni, hogy egyszer azt lássák, ami ott van. Hanem pánik vett erőt rajtuk, úgymond azt mondanám, hogy a végsőkig voltak már abban, hogy hát itt el fognak veszni. És Jézus engedte, és nézzétek meg, Jézus mit csinált? Nem azt mondta, hogy itt vagyok, stb., hanem úgy tett először, mintha tovább akarna menni. Tehát Jézus határozottan megengedte azt, hogy ezek a tanítványok itt most átéljék azt a teljes, úgymond összetöretést ebben a szituációban, hogy azt lássák, hogy itt már elvesztük, és itt nincs semmi, Jézus ott maradt a túlsó parton, és most itt vannak, és el fognak veszni. Úgy néz ki, hogy az Úr megengedi ezt. És azt mondja, hogy megengedi azt, hogy talán eljussál addig a pontig, ahol fölmondja a szolgálatod a te emberi tudományod. Fölmondja a szolgálatot az érzékszerveid, fölmondják a szolgálatot azt, hogy azt mondod, hogy már nem bírom tovább. És szeretném azt megkérdezni, hogy Jézus hol volt ekkor, amikor a tanítványok ezt élték és átérték? Hol volt? Hát látó közelben volt tulajdonképpen. Persze tudjuk, hogy Jézusnak az is jó, hogyha nagyon messze van, ő ugyanúgy tud segíteni, de csak azt szeretném mondani, egy nagy tanulság ebben a történetben, hogy amikor az összetöretésben vagy, akkor tudjad, hogy Jézus ott van melletted. Tehát amikor az van, hogy úgy érzed, hogy már semmi nincs, már minden elhagyott téged, akkor nehogy azt higgyed, hogy most az Úr megfeledkezett rólad. Nem feledkezett meg, ott van, és figyel téged. És ez egy nagy tanulság volt, és a tanítványoknak ezt sokszor meg kellett tanulni, és aztán látjuk, hogy amikor az apostolok cselekedetekben olvassuk, hogy mit csinálnak, akkor már megtanulták, és akkor nem estek kétségbe. És nem éltek már, sokkal durvább szituációkat éltek át, és megtanulták, hogy Jézus összetör, megtör bennünket, de azt is tanulhatjuk ebből, hogy amikor ez zajlik bennünk, és jusson eszedbe, hogyha ilyet átélsz, mert nem tudhatod, hogy mikor mit fogsz átélni, nem tudhatod, hogy mi lesz az a dolog, amin keresztül Jézus formálni fog benned, hogy nehogy azt gondolt, hogy Jézus megfeledkezett rólad. Ha te hozzákötötted az életedet, akkor Jézus ott lesz veled, ott lesz egészen közel melletted. Eljutottak oda, hogy felkiáltottak. Azt gondolom, hogy talán valahol, igen, ide kell eljutni, amíg egy darabig küszködtek, egy darabig harcoltak, és egyszer csak megadták magukat, és azt mondták, hogy hát itt a vég. Felkiáltottak. És akkor Jézus a következőt teszi. Azonnal megszólította őket, és azt mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ezt Jézus tudja, hogy mikor kell mondani. Jézus tudja, hogy mikor van az, amikor ő jön. Én a saját életemben azt tudom mondani, hogy a legtöbbször úgy gondolom, hogy Jézus azért egy kicsit túl sokáig várt. És inkább úgy gondoltam volna, hogy hamarabb kellett volna jönnie. Nyilván ezt most csak én így éreztem, és tudom az én eszemmel, hogy nem így van. Tudom, hogy pontosan addig kellett várni, de mi mindig ezt érezzük. Mi mindig azt érezzük, hogy most már megfelelő képpen megvan törve a mi életünk, most már alkalmasak vagyunk, de ő tudja. De higgyétek el, és itt van a történetben, hogy amikor ő úgy gondolja, akkor ő azonnal fog szólni, és azt fogja mondani, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ez az ő üzenete, ne féljetek. Amikor az előző történetben azt mondta Jézus nekik, hogy ti adjatok nekik enni, akkor a tanítványok, mit csináltak? Féltek. Féltek attól a nagy sokaságtól, és rögtön mondták Jézusnak azt a megoldást, hogy hát jó lenne inkább gyorsan őket hazaküldeni, mert baj lesz ebből, hogy mi állandóan megrettenünk. És azt mondja Isten igéje, hogy nem kell nekünk félni. És emlékeztek arra, ez január elején volt, amikor az Amálekről volt tanítás, hogy Mózes, amikor megtámadták az amálekiták Mózest, meg az Izraelt, akkor miben mutatkozott meg Mózesnek a hite? Mi volt az az első dolog, amiben láthatóvá vált az ő hite, és amiben működésbe jött? Emlékszik valaki erre? Ugye, amikor fölemelte a kezét, és úgy imádkozott. Hát abban, hogy nem menekült el Mózes. Mert az volt az első. Ő rögtön azt megállt, és azt mondta, hogy elkezdett gondolkozni, hogy na akkor hogyan lehet megoldani ezt a szituációt. Isten szerint. Hogy a hitünk abban mutatkozik meg, hogyha nem rettenünk meg. Hogyha egy szituációba oda tudunk jutni, hogy Uram, most ez van, ez nagyon nehéz, de te mit akarsz ezzel adni nekem? És ebben tanít bennünket, és egy vezető, hogy egy picit most a vezető az előjáróság választásra tegyem, akkor igen, ez nagyon fontos. Képzeljétek el, hogy Mózes hanyathomlok menekült volna, és akkor az izraeliek mennek utána, hogy hát Mózes ne hagyja el minket, mert most mi lesz velünk? Hogy mi lett volna akkor? Mi lett volna a csata kimenetele? Ők Mózesre néztek, és azt nézték, hogy Mózes fél, vagy nem fél. És én azt nagyon jól tudom a gyermekeimnél, hogy a gyermekek is soha nem azt nézik, hogy milyen a szituáció, hanem azt adnám, amikor a szüleiket nézik. És hogyha a szüleiken azt látják, hogy a szülőt nyugodt, minden rendben lesz, akkor nem félnek. De ha nem kell semmitől félni, ők nem látnak ilyet, de a szüleikén észreveszik, hogy a szülő most valami baj történt, akkor viszont félnek. Azt vettem észre, hogy volt már nekem ilyen, hogy sétáltunk valahol, és valami olyasmit észrevettem, amitől úgy gondoltam, hogy na jobb lenne innen gyorsan távozni. Rögtön mondták, hogy mi van, apu. Rögtön látták, hogy itt valami baj van. Tehát egy vezetőnek, egy édesapának, egy édesanyának, vagy bárhol, ahol vagy, itt kezdődik a hite, hogy tud-e egy nehéz szituációba, úgymond Istenhez oda menni. És meg tud-e mutatkozni a hite abban, hogy nem fél. De ezen át kell, hogy vigyen Jézus sok-sok próbán. Azon, hogy megtörjön a mi emberi gondolkozásunk itt. És most szeretném mondani, itt a megtörése nem arról van szó, hogy ő úgymond pozdorjával akar zúzni téged, hogy aztán már teljesen összeomoljál, hanem meg akarja törni a te emberi gondolkozásodat, meg akarja törni azt, hogy te magadban gondolkozással magadból indulj ki, És az legyen a te, úgymond, jövőd, amit te el tudsz magadnak képzelni, hanem arra akar rávezetni, hogy Isten szerint tudjál gondolkozni az életedben. És itt van az utolsó nagyon nagy tanulság, és azt szeretném mindenkinek mondani, 51. vers. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba. Itt van a pont a végén a mondatnak. Mi van utána? Elült a szél. Hogy azt szeretném mondani, ha Jézus beszáll a hajóba, elül a szél. Itt most a hajót értsétek mindenki magára. Tehát mi vagyunk a hajó. Ugye ott vagyunk a küzdelembe, evezünk, jön a szembeszél, meg minden. De ha Jézus beszáll a te hajódba, akkor elül a szél. Ha Jézus beszáll a hajóba, akkor minden rendben lesz a lelketekben. És ez egy nagy kérdés, hogyha még nem adtad át az életedet Krisztusnak. Úgy vagy itt, hogy bár hiszel Istenbe, de azt mondod, hogy valahol még nincs meg az az igazi személyes kapcsolat, még nem adtad át az egész életedet, akkor szeretném mondani, ha ezt megteszed, és Jézus beszáll a hajóba, akkor el fog ülni a szél. A szél, itt most a lelkednek a lelkedben dúló szél, az a sok nyomorúság, háborúság, amit ott átélsz. Ha Jézust megengeded, hogy beszálljon a hajóba, akkor elül a szél. De ugyanez vonatkozik akkor is, amikor küzdöl egy szolgálattal, hogyha eljutsz oda, hogy megengeded, hogy Jézus beszálljon a hajóba, és ő vigyen téged tovább abban a dologban, akkor elül a szél. Az nem azt jelenti, hogy nem kell már utána evezni, mert nyilván ez nem a parton történt ez az esemény, hiszen akkor kimentek volna a tanítványok, de már akkor hirtelen olyan körülmények keletkeznek a te lelkedben, hogy tudod tovább csinálni. Megtöretett az ő életük, és Jézus tanította őket. Azt olvassuk, hogy szer fölött csodálkoztak magukban, de nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Kellett még utána Jézusnak őket rajtuk dolgozni, hogy a szívük ne legyen kemény, hanem úgymond ez a megtöretés, ez új, nem azt mondja, hogy befejeződjön, mert ez egy folyamatos dolog is, de mégis, hogy már tudja Jézus őket használni mások felé. A mai üzenet tehát az volt számunkra, hogy hogyan tud használni téged Krisztus, hogy hogyan használ téged Krisztus úgy, hogy megtöri az életedet. De a megtörés az nem azt jelenti, hogy tönkreteszi az életedet, hanem megtöri benned az emberit, és addig dolgozik rajtad, amíg a megtöretésen keresztül alkalmas nem leszel arra, hogy ő tényleg használjon téged, és Isten szemmel, Isten szemével nézed a világot. És nagyon fontos dolog tehát, hogy Jézus kényszeríteni fog, ha válasz szolgálatot, bármit, és hogyha gyermeked van, akkor már vállaltál, tehát már ez a hajó már, vagy vonat már elment, már nem tudsz gondolkozni, akkor Jézus kényszeríteni fog téged arra, hogy azon a dolgon átmenjél, amit ő szeretne formálni. Ha viszont most gondolkozol egy szolgálatáváláson, akkor tudjad, hogy ezzel azt is vállalod, hogy az Úr a magáinak tekint ezen a területen, és dolgozni fog rajtad. A másik nagy tanulság, hogy Jézus akkor is ott van melletted, amikor felmondta már az emberi érzékszerveid a szolgálatot, és az emberi gondolkodásod, és úgy érzed, hogy már mindenki elhagyott, akkor emlékezz erre, hogy Jézus ott van, és figyel téged. És a megfelelő ponton fog jönni, és azt fogja mondani, hogy ne félj, bízzál, én vagyok. És az utolsó pedig az, hogy ha ő beszáll a hajóba, akkor elmúlik a szél. És ezt most kérlek benneteket, hogy mindannyian, most amikor egy picit el fogunk csöndesedni és imádkozni fogunk, akkor gondoljuk, figyeljünk a széljárásra a lelkünkben. Milyen szél fúj a lelkünkben most? Most szélcsend van? Most minden tökéletes? Vagy éppen egy nagy szélvihar tombol bent? És hogyha ezt érzed, akkor gondolj erre, hogyha megengeded, hogy Jézus beszálljon a te hajódba, És azt mondta, hogy Uram, én már emberileg mindent megpróbáltam, de most neked adom az utat, és tudod, valószínű tudod, hogy ez mikkel jár ezekben a dolgokban, akkor el fog múlni a szél, és tudod tovább vinni a te életedet. És ezt kívánom minden vezetőnek, minden édesanyának, édesapának, és akik most lesz majd az Isten tisztelet utána a jelölő tanácskozás, akik ott bármit úgymond elvállaljátok, hogy igen, jelöltek, legyetek, akkor jusson eszetekbe mindez a történet, hogy igen, ez ezzel jár, de egy csodálatos dolog. Gondoljátok el, hogy Jézusnak a konyhájában olyan edény lehetsz, amit ő nap, mint nap levesz és használ. Kérlek benneteket, hogy hajtsuk meg most a mi fejünket. Egy picit csöndben leszünk, mindenki figyeljen a szélre, és utána pedig én szeretnék imádkozni és hálát adni az Úrnak. Uram, hálát adunk neked azért, hogy ha hozzád kötjük az életünket, akkor te soha nem engedsz el bennünket. Köszönjük ezt a csodálatos biztonságot, még akkor sem, amikor mi elfordulunk, és mi elkószálunk másfelé. Uram, köszönjük ezt, és köszönjük a feladatot, köszönjük, hogy értelmes életet adtál nekünk. Köszönjük, hogy bíztál ránk gyerekeket, vagy bíztál ránk felnőtteket, vagy feladatokat. Hálát adunk ezért, hogy lehet értelme az életünknek. És Uram, megvalljuk neked, hogy szeretnénk a te kezedbe lenni, mert hisszük, hogy jó a te kezedbe kerülni. Szeretnénk most odaadni az életünket, odaadni azokat a területeket is, amit eddig nem tettünk, és Uram, köszönjük azt a sok-sok áldást, amit eddig is tapasztaltunk, hogy valóban igaz, hogyha a kezedbe veszel bennünket, megáldasz minket. És Uram, látjuk és tudjuk, hogy szükségünk van, hogy megtölj bennünket. Szükségünk van, hogy kiszabaduljunk az emberi zártságunkból, gondolkodásunkból. És most így kiáltunk te hozzád, hogy segíts, hogy ezt örömmel tudjuk elfogadni. És Uram, vágyunk arra, talán így kimondhatjuk, hogy vágyunk arra, hogy megtölj bennünket, hogy alkalmasak legyünk. És vágyunk arra, hogy odaadjál bennünket, és hogy gyümölcsöt terjen a mi életünk. És Úr Jézus, kérünk most téged, hogy szállj be a mi hajunkba, szállj be a mi életünkbe, azokra a területekre, amit magunk irányítunk és küszködünk. Uram, vágyakozunk arra, hogy elcsendesedjen a szél a mi lelkünkben. Vágyakozunk arra, hogy a tőled való békesség uralkodjon a mi lelkünkben. Szeretnénk, Uram, valódi hittel élni az életünket, és nem félni, nem megrettenni, hanem te benned bízni. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, köszönjük, hogy itt vagy mindig, amikor hívunk téged. És köszönjük, hogy akkor is ott vagy, amikor egyedül küszködünk. Így kiáltunk most te hozzád, imádkozom mindenkiért, aki most itt van a teremben. Édesanyák, édesapák, vezetők, munkatársak, szolgálattevők. Uram, hálát adunk, hogy te dolgozol rajtunk, és hogy alkalmassá teszel bennünket a veled való életre. Amen. Amen.